Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 25. Zsoltárunkat énekeljük. A 25. Zsoltárunk első versét, szívemet hozzád emelem. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 168. dicséretünket lapozzuk fel. A 168. dicséretünket, és énekeljük mind a 4 versével. Az első verse így kezdődik: Ó, Atya Isten, irgalmas nagy Úr, bűnbánó szívvel ím eléd borul. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Jakab apostol leveléből olvassuk, a 4. rész első versétől a 10. versig terjedő szakaszából. Jakab apostol levelének 4. részéből az első verstől ezt olvassuk. Honnét vannak háborúk és harcok közöttetek? Nem onnan éj a ti gerjedelmeitekből, melyek tagjaitokban vitézkednek? Kívántok valamit, és nincs nektek. Gyilkoltok és irigykedtek, és nem nyerhetitek meg. Harcoltok és háborúskodtok, és nincs semmitek, mert nem kéritek. Kéritek, de nem kapjátok, mert nem jól kéritek, hogy gerjedelmeitekre költsétek azt. Parázna férfiak és asszonyok, nem tudjátok, hogy a világ barátsága ellenségeskedés az Istennel? Aki a világ barátja akar lenni, az Isten ellenségévé lesz. Vagy azt gondoljátok, hogy az írás hiába mondja, irítségre kívánkozik a lélek, mely bennünk lakozik? Majd nagyobb kegyelmet ad. Ezért azt mondja, az Isten a kevélyeknek ellene áll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg kezeiteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg szíveiteket, ti kétszívűek. Nyomorkodjatok, és gyászoljatok, és sírjatok. A ti nevetéstek gyászra forduljon, és örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és felmagasztal titeket. Isten áldja meg az ő igéjét és annak magyarázatát. Jöjjenek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, mennek és földnek dicsőséges és egyetlen Ura, hódolunk előtted, és magasztaljuk a te nevedet. Köszönjük néked, hogy egyházad tagjaiként, a szentek közösségének tagjaiként állhatunk meg most is előtted, megváltott gyermekeidként, híveidként. És köszönjük néked, hogy magasztalhatunk azért, mert a te népedet, melynek mi is tagjai lehetünk, vezérelted e földi útján, a világ teremtésétől kezdve mind a mai napig. Köszönjük, hogy annak idején vezetted a te népedet tűzoszlopba a pusztában, és most is vezetsz minket az ige tűzoszlopában, lelked tűzoszlopában. Köszönjük néked, hogy te vagy az, aki mindig is őrizted a te népedet, nem csak ott a sivatagban, hanem ebben a mai sivatagban is, amiben nekünk kell élni. Köszönjük néked, hogy a te őrző kegyelmed hordozta őket is, és hordoz bennünket is. Hadd áldjunk és hadd magasztaljunk tégedet, drága vezető, megváltó, szabadító, megőrző Urunk. Köszönjük néked, hogy a te népedet nem csak régen, hanem ma is biztos célba vezeted, vagyis elvezeted önmagadhoz. Hiszen az a célod, az a te vágyad, hogy a néped veled együtt legyen. Itt a földön is, de oda át is, a te országodban is. Vezess minket, Urunk, míg a célba elérkezünk. És kérünk, Urunk, hogy ma is az ige által te szólíts meg bennünket, itt élő népedet, nyájadat. Te taníts bennünket, Urunk. Te ítélj bennünket, te oldozz fel bennünket. Te munkálkodj szívünkbe, lelkünkbe, életünkbe. Segíts, hogy hadd menjünk utánad, eltökéltebben, odaszántabban, megerősödve az irántad való bizalomban, a szentségre való törekvésben. Segíts bennünket, hogy elkötelezettebb tanítványaid, követőid lehessünk egytől egyig. Kérünk, hogy áld meg mai Isten tiszteletünket, hogy téged dicsőíthessünk itt, és téged magasztalhassunk teljes szívünkből, és áld meg életünket, hogy amikor kimegyünk innen, ott is ugyanezt tehessük. Amen. Kedves testvéreim, a 475. énekünk második versét énekeljük, készülve az ige magyarázatra. A 475. dicséretünk második verse így kezdődik: keressetek buzgón és megtaláltok. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott ige szakaszból, Jakab apostol leveléből, a 4. rész, 8. versének első feléből hallgassuk. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, népünkre nem járnak manapság könnyű idők. Sok családnak kell sokféle nehézséggel szembenéznie. Elbocsátások, munkanélkül maradás, fizetés nélkül maradás, munkanélküli segély, hitelek törlesztése, sok egyéb nehézé teszi ezeket a mostani időket sok honfitársunk számára, talán a mi számunkra is. Azt gondolom, hogy az ilyen nehéz időkben különösen is hangsúlyossá válik az Úr felolvasott intése és bátorítása. Vegyük fontolóra ma az ő intését és bátorítását. Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Kiknek szól ez a felszólítás? Először rögtön arra gondolnánk, hogy ez a felszólítás a hitetleneknek szól, a pogányoknak. De nem, testvérek. Olyanoknak szól, akik újjászülettek kegyelemből. Jézus Krisztusban hittek, és vele új életet kezdtek. Jakab levelének az első részében, az első versben megszólítja a címzetteket az elszórtan lévő 12 nemzetségnek. Vagyis Jakab, az Úr Jézusnak a testvére, az egyházat, a keresztjének közösségét szólítja meg, mégpedig elég korán, ha az Úr Jézust 33-ba feszítették meg, támadt fel és ment a mennybe, akkor ez a levél körülbelül 40-be íródhatott. Jakab azért írja ezt a levelet a hívő testvéreknek, mert látja, hogy eltávolodtak az Úr Jézustól, eltávolodtak a megváltójuktól, a szerető Uruktól. Azok a hívők talán nem látták, de Jakab látta. Látta, mert ennek látható bizonyítékai voltak a gyülekezetek életében, akiket ő ismert, és a hívők magánéletében is. Nos, mit lát Jakab? Jakab nagyon negatív dolgokat lát, testvérek. A felolvasott igerészt ezzel a mondattal kezdi, hogy honnan vannak viszályok és harcok köztetek? A hívők tehát veszekedtek, viszálykodtak. Ilyeneket mond, hogy gyilkoltok és irigykedtek, harcoltok és háborúskodtok. Kemény szavak ezek. Hívők között ez elterjedt. És miért? Miért? Erre az apostol, illetve a lélek maga válaszol, a tagjaitokban dúló, önző kívánságaitok miatt. Vagyis egocentrikusak lettetek. Krisztocentrikusak voltatok. Ige központúak voltatok, de újra egocentrikusak lettetek. Ön-én központúak. Visszatértetek abban a nyomorúságban, amiből Jézus kiemelt benneteket. Visszatértetek, mint ebb a saját okádására. A jelenlegi énközpontúságotokban, mondja az apostol, csak egyet tartotok szemetek előtt. A saját kívánságaitoknak a kielégítését. Az élvezeteiteket, a saját kényelmeteket, önmagatokat. Ennek érdekében azt várjátok el a többi hívő testvértől is, hogy azt kielégítse, amit ti vágytok, amit ti óhajtotok. Az elvárásaitoknak tegyen eleget, és ha nem tesz eleget, összevesztek vele. Aztán imádkoztok ti, de még az Istent is arra akarjátok használni, hogy a saját kívánságaitokat vele kielégítessétek. Soroljátok neki, hogy nektek mi a vágyatok, mi az elvárásotok, mi a kívánságotok, s várjátok, hogy ő pedig szépen teljesítse. Imádságaitokban önmagatoknak, az élvezetére kéritek a dolgotokat, mert az egyéni érdekeiteket tartjátok szem előtt. Magatoknak, kívántok dolgokat az Istentől. És eközben, miközben Istennel is a saját kívánságaitokat akarjátok teljesítetni, és az ember társaitokkal, a hívő embertársaitokkal is azt akarjátok teljesítetni, és sem az embertársaitok, sem ő nem teljesíti a kívánságaitokat, összebarátkoztok a világgal. Összebarátkoztok a világgal, ami ellenségeskedés az Istennel. Miközben a saját hívő testvéreitekkel veszekedtek, aközben a világgal összebarátkoztok. A hitetlen, Krisztus gyűlölő, istentelen világgal szövetséget köttök. És nem törődtök azzal se, hogy ez ellenségeskedés az Istennel, akit megpróbáltok rávenni a saját kívánságaitok teljesítésére. Nem csoda, hogy a kezeitek közben mocskosak. Mocskosak a kezeitek, mondja az apostol. Nem vagytok tiszták, a tetteitekben nem vagytok tiszták, mert se a hívő testvérek nem teljesítik az elvárásaitokat, és se az Isten nem teljesít, akkor hozzáfogtok ti, hogy megtegyétek. Majd ti teljesítitek a kívánságaitokat. És közben, miközben kézbe veszitek a dolgaitokat, a világgal barátkozva bemocskolódtok, mondja nekik az apostol. Mindenféle istentelen, bűnös dolgokat tesztek. Igen, igen, eltávolodtatok az Úrtól. Eltávolodtatok a Krisztustól. Ezért írja nekik az apostol. Közeledjetek már az Istenhez. Újra közeledjetek az Istenhez, mert már karikatúrái vagytok az igaz hívőknek, miközben magatokról lehet, hogy azt hiszitek, hogy semmi baj nincs veletek. Testvérek, úgy elgondolkoztam ezen, hogy előfordulhat ez velem, veletek, velünk, hogy Jézus Krisztushoz tért emberként ennyire megromlunk. Eltávolodhatunk így a mi szerető megváltóktól. Sajnos, testvérek, azt kell mondani, hogy ez nem csak régen történt, meg ma is megtörtént. Velem is, veled is, velünk. Bármelyikünkkel. Megtörténhet egyrészt azért, mert a szívünkben ott lakik valami sötét erő, amit a Biblia testnek nevez. Ami szüntelen arra hajt minket, arra ösztökél bennünket, hogy eltávolodjunk a Krisztustól, és magunkhoz közeledjünk. Önmagunk körül forgó, önző, egocentrikus, önszerető, önimádó, önérvényesítő, önmegvalósító emberekké váljunk. Ezzel szembe kell nézni. Nincs olyan, hogy ettől megszabadulunk, testvérek. Az életünk végéig ott lesz bennünk ez a sötét erő, ami erősebb, mint mi, kiinduló pontjában vagy alapjában. Másrészt, testvérek, egy olyan világban élünk, aminek ugyancsak ereje van. Nagy ereje van a világnak, testvérek, és ez az erő, a világ ereje szövetségese a bennünk lévő istentelenségre hajtó, egocentrikusságra hajtó erőnek. A világ nem arra ösztökél minket körülöttünk, hogy az Úrhoz közeledjünk, hogy az Úrnál maradjunk, hanem éppen arra, hogy eltávolodjunk tőle. És ezen kívül, testvérek, itt van még a sátán is, akiről nehogy elfeledkezzünk. A sátán is azon mesterkedik már az Édenkert óta, hogy az embert valahogy az Isten ellen fordítsa, és önmagát megistenítesse önmagával. Istenek lesztek ti, csak ne engedjetek neki. Testvérek, hogyha mi nem számolunk ezeknek az Isten ellenességre minket ösztökélő, csábító, hajtó erőknek a jelentőségével, a realitásával, a súlyával, ha nem számolunk a saját magunkban lévő egocentrizmussal, a világban lévő istentelenséggel, a sátán támadásaival, aminek ki vagyunk téve, és nem teszünk meg mindent ezek ellen, vagyis annak érdekében, hogy az Úrnál maradjunk, és az Úr közelébe maradjunk, akkor hip-hop, mi is eltávolodunk az Úrtól. Egyik pillanatról a másikra. Egyik pillanatról a másikra. És ha mi is eltávolodunk az Úrtól, testvérek, ugyanezek a jelek fognak bennünk is megjelenni. Az életünkben, meg a közösségünkben is ugyanezek a jelek fognak megjelenni. Egyszerűen mi is tapasztaljuk, hogy zavar támad a mi és a hívő testvérek kapcsolatában. Lehet, hogy nem olyan zavar, mint itt, ebben a régi időben, Mert ők már kezdtek veszekedni, viszálykodni egymás között. Sokszor találkoztak, sokszor együtt voltak ezek, hogy most kezdtek köztük mindenféle feszültségek kibontakozni. Mert hát mindegyik azon volt, hogy ő érvényesüljön ottan közöttük. A többi meg nem akarta engedni, mert ők is ugyanazt akarták, amit ez a szerencsétlen, és kezdtek veszekedni. Az istenek harca kezdődött el a gyülekezetbe. Lehet, hogy nem így jelentkezik nálunk. Nálunk pont az ellenkező jelentkezhet. Mondjuk azt, hogy totálisan elhidegülünk egymástól. Nem, egyszerűen nem foglalkozunk a másikkal. Nem érdekel minket a másik hívő testvér. Ez ugyanolyan rossz, mint az, hogy állandóan veszekszünk egymással. Nem érdekel. Meg se hallgatom, de kit érdekel, hogy mi van vele, mi történt vele, hogy van, mindegy. Nem érdekel. Nehézségekkel küzdik, nem érdekel. Elhidegülök, eltávolodok tőle, nem törődök vele. Lelkészként se, presbiterként se, gyülekezeti tagként se, nem érdekel. Engem mi érdekel? Én érdeklem magamat. Az én. Az én dolgaim, az én elintéznivalom, az én családom, az én munkám, az én hobbim, az én, így tudom én, micsoda időbeosztásom. Mindig én, és én, és én. Többieket már arra sem értatom, hogy veszekedjek velük. Nem történhet meg? És nem állhat be zavar, testvérek, az ember, ima hívő ember, a ma élő hívő ember ima életében? Hát nézzük meg az ima életünket. Mi a fő témája? Nem az, hogy Istenem, itt vagyok én, most ott vagy te, légy szíves, teljesítsd az én kívánság. Most erőre van szüksége, most bocsánatra van szüksége, most nem tudom, bölcsességre van szüksége, most erre van szüksége, most arra van szükségem, és az imádság is én, és nekem. És velem. Ez a lényege az egésznek. Már a hívő testvérek eszembe sem jutnak, gyászolók, szomorúak, nem tudom, kit érdekel. Én. Ha még egyáltalán imádkozunk. Ha még egyáltalán elcsöndesedünk valójába. És nem lehet, testvérek, hogy zavarál be a világgal való kapcsolatunkba is? Mert immár nem az van, hogy én ott vagyok a világban, és... Azt mondom, hogy erre nekem nemet kell mondanom, mert az Uram azt mondta nekem, hogy a világ csábításainak ne engedjek. Nem, hanem elkezdek barátkozni. Elkezdek összebarátkozni, és a barátaim, akikkel az időmet töltöm, az energiámat töltöm, mind hitetlenek. És nem azért vagyok velük, hogy én hassak rájuk, és bizonyságot tegyek köztük. Ez már rég nem történik. Az történik, hogy ők hatnak rám. Az ő gondolataik, az ő eszméik, az ő indulataik töltik el a lelkemet, a szívemet, a bensőmet. Egész jól megvagyunk mi egymással. Jobban, mint egy Biblia órán a hívő testvérekkel. Jobban, mint egy ima órán a hívő testvérekkel. Ott jobb nekem. Ülök a tévé előtt sokkal inkább, mint hogy üljek a hívő testvéreim mellett. Vagy álljak az Úr előtt komolyan imádságba. Igével, Bibliával a kezembe, mert az jobban is érdekel engem, mint az Úr. És ott is csak magam körül forgok. Velem mi lesz? A magam kis dolgait, hogy tudnám összehozni ugye a világi emberek között? Hogy tudnék úgy sakkozni, hogy én abból jól jöjjek ki, hogy sikeres legyek, hogy eredményes legyek, hogy nehogy tönkre menjek, hogy megint én. Nem történhet meg ez, testvérek, hogy itt van egy hívő ember, itt vagyok én, itt vagy te, és azt mondjuk, hogy persze, hát fontos a gyülekezet, de annyira nem fontos, hogy ott mondjuk a testvéreimmel időt töltsek. Persze, fontos az ige, de az már nem, hogy naponta olvassam. Fontos az imádság, de hogy naponta komolyan elcsöndesedjek egy zugba, 5 percre legalább, arra sincs idő. Persze, fontos a szentség, de már rég nem szentségre török és törekszek, hanem megalkuszok mindenféle kísértésekkel és bűnökkel. Persze, fontos az Úr szeretete, meg az Úr, de már rég nem a szeretetéből élek, már rég nem a kegyelméből, hanem önerőből. Persze, fontos az Isten dicsősége, bólogatok, hümmögök nagyokat hozzá, de már rég nem az Úr dicsősége foglalkoztat, hanem a saját magam dicsősége. Persze, hát a hívő élet legfontosabb kérdése, hogy mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem, de mikor kérdeztem én meg ezt utoljára az Úrtól? És mikor vártam el egy komoly választ tőle? Nem tudom, nem emlékszem. Hát, sajnos megtörténhet, testvérek. megtörténhet velünk hívő emberekkel ugyanaz, ami akkor ott megtörtént, ami régi hívő testvéreinkkel. Mindez persze nem azt jelenti, hogy nem vagyunk már hívő emberek, nem vagyunk újjászületett keresztények, de valami nagy romlást támadt. Persze megvan az üdvösségünk. Megvan az igazságunk is, mert hittünk a Krisztusban, és örökké való igazságunk lett ő nekünk. De valahogyan a szívünkbe, a szánkba odaillik az az ének, amit emlékszem gyerekkoromban nagyon szerettem, most is szeretem. Messze szakadtam, ó pásztor, a nyájtól. Dobban a szívem, és fél a homálytól. Ijesztő éjbe fut előttem minden út. Pásztor, gyere már! Pásztor, gyere már! Igen, azt mondja Jakab, közeledjetek az Istenhez. Ezt üzeni most nekem, neked, nekünk. Közeledjetek az Istenhez. És bárcsak elérne bennünket ez a szó, ami nem Jakab szava, hanem az Úrnak a szava, a lélek szava. Hogyan lehet engedni ennek a felszólításnak? Hogyan lehet engedni? Kérdezzük másodszor. Hát, úgy, ahogy az Úr mutatja. Mit mutat az Úr? Hogyan közeledjek hozzá? Először azt mondja az apostol testvérek, engedelmeskedjetek az Istennek. Engedelmeskedjetek az Istennek. Kapituláljatok, azt jelenti az eredeti szó. Kapituláljatok az Úrnak. Vagyis az ige előtt hajoljatok meg. És adjátok meg magatokat az igének. Férként, feleségként, lelkészként, alkalmazottként, főnökként, fiatalként, presbiterként, akármiként, adjátok meg magatokat az igének, és engedelmeskedjetek. A tetteiteket nem úgy elvileg, hanem gyakorlatilag, lépésről lépésre szabjátok az igéhez újra. Közeledjetek az Istenhez. Hozzáteszi mindjárt. És álljatok ellene az ördögnek. Nem azt mondja, hogy féljetek tőle, nem is az, hogy közönyösek legyetek vele szemben, hanem az, hogy álljatok ellene az ős ellenségnek, aki körül jár, ahogy mondja Péter, keresvénkit elnyeljen. Mert ő azokat támadja, akik az úréi, nem azokat, akik az övéi, azokkal nem kell foglalkozni, azok, akik az Úr oldalán állnak. Azokat kell elnyelni. Mondjatok neki nemet. Konkrét élethelyzetekbe. Ne tegyétek meg, amire ösztökél benneteket. Vagy ő, vagy a test, mint szövetségese, vagy a világ, mint szövetségese. Arra visz minket. Ne tegyétek meg. Ne vigyétek véghez. Álljatok neki ellene. Mondjátok, hogy nem. Engedelmeskedjetek az Istennek. Neki mondjatok igen, de neki, a világ fejedelmének mondjatok nemet. A konkrét élethelyzetekbe. Ha az önzésre bátorít benneteket, mondjátok, hogy nem. Én az Úré vagyok, és nekem az Úr az első, és a legfontosabb. És én azt fogom gondolni és tenni, amit ő mond nekem. Tisztítsátok meg a kezeiteket, ti bűnösök. Vagyis vegyetek igénybe bűnbocsánatot, mondja az apostol. Mert a kezeinket megtisztítani lelki értelembe csak az ő kegyelme által lehet. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Szükségünk van a kegyelemre, a bűnbocsánatra. És szenteljétek meg a szíveteket, ti két lelkűek, mondja az apostol. Vagyis szüntessétek meg a két lelkűséget, azt, hogy csak félig vagytok az Úré, a másik feletek a világé, meg önmagatoké, meg a sátáné is. Lelketeknek ezt a felemásságát ne tűrjétek, számoljátok fel magatokban, és osztatlanul adjátok magatokat az Úrnak. Ezt jelenti, hogy szenteljétek meg. Egészen az egész lelketeket, értelmeteket, érzelmeteket, akaratotokat, minden vágyatokat, kívánságaitokat, lelkiismereteteket, mindent, ami vagytok, adjátok oda neki, hogy ő legyen egyedül az Ura, és az övé legyen egyedül. Reményiknek a verse, amit fölírtam a papírra, ott van. Csak ne félig, csak ne felemásan, mondja. És aztán hozzáteszi az apostol mindehez, gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok, nevetéstek gyászra forduljon, örömötök szomorúságra. Testvérek, itten az apostol azt mondja, hogy ti, kedves hívő testvérek, sokat nevetgéltek, de az nem szent nevetés. Sokféle örömötök van ti néktek, de az nem szent öröm, hanem istentelen öröm. Nektek semmi örömötök nincs a nevetgélésre és az örvendezésre. Arra van most okotok, hogy megszomorodjatok, mondja az apostol nekik. Mert ez szomorú, amiben vagytok. Szomorú. Az Isten látja, én is látom, mondja az apostol. Lehet ti is már látjátok, vagy érzitek. Szomorodjatok meg egyszer végre. Önmagatok fölött. A saját hitetlenségetek, énközpontúságotok, eltávolásotok, az árulásotok, a lelki paráznaság, a hűtlenség, a nyomorúságotok felett, mondja az apostol, gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok. Az Isten szerint szomorodjatok már meg végre. Az Isten szerint szomorodjatok már meg végre. Most nem magatok miatt, vagy nem a népetek miatt, vagy nem tudom mi, hanem az Isten miatt szomorodjatok meg magatok miatt. És alázzátok meg magatokat az Úr előtt, mondja. És alázzátok meg magatokat, mert ő szentségben dicső, mert végtelen, és hozzátok nem illik ott a pökhendiség, meg a gőg az ő színe előtt, a kivagyiság, hanem a por illik hozzátok. A por illik hozzátok. Azt mondani, hogy igaz vagy, Uram, ítéletedben. És nem kezdem mondani, hogy de tudod a feleségem, meg a gyerekem, meg a munkám, meg a főnök, meg a nem. Nem magyarázkodok, mert ez már csak magyarázkodás. A legtöbb esetben csak magyarázkodás. Nem magyarázkodok. Nincs ha és nincs de. Dávid azt mondta, vétkeztem az Úr ellen. Amikor jött hozzá Nátán prófét, és nem kezdte azt, hogy de tudod, hát ott mesztelenül fürdött, ugye, miközben a templom palotám tetején mászkáltam, és a Bécsabé, ugye, hát ő volt a baj, hát ő vitt rá, hát nem mentem volna én, hát nem tettem volna én, nem hazudtam volna, nem gyilkoltam volna, nem törtem volna a házasságot, ha ő nem. Nem, semmi testvérek. Egyszerűen annyit mond, vétkeztem az Úr ellen. Kész. Ez az alázat. Az Istenhez való közeledés módja, testvérek. Olvassátok el majd még egyszer a 7. verstől a 10. versig. Itt vannak egymás után ezek a mondatok. Ha nem így közeledek én, és nem így közeledsz te az Úrhoz, akkor Jézus szava igaz lesz ránk, hogy ez a nép a szájával közelget hozzám, de a szíve távol maradt tőlem. A szánkkal lehet közeledni, de a szívünk, ha nem így közeledünk, ahogy az Úr mondja, távol maradt tőle. És ha visszamegyünk Ézsaiáshoz, aki eredetileg mondta ezt a mondatot, 29. részében, akkor ott nagyon, nagyon kemény szavak jönnek ezek után, mert Isten azt mondja, hogy mivel a népem ilyen, mivel szólok nekik, és ők a szájukkal jönnek hozzám, de a szívük messze marad, ezért úgy cselekszem a néppel, hogy mindenki csodájára fog járni. És itt nem a csodákról beszél, amiket a népének fog adni, hanem az ítéletekről, amiket rájuk fog mérni. Isten nem szereti, testvérek. A Szent Isten nem szereti, ha az ő gyermekei, az ő szövetségesei, a hívei csak a szájukkal vannak hozzá közel, és a szívük közben valahol, mit tudom én, hol van. Mondjuk önmagukban van elmerülve. Nézzétek harmadszor, hogy mivel indít az apostol a felszólításnak való engedelmességre. Ha elmélyedünk, testvérek, itt Jakab szavaikban, akkor rendkívüli felfedezést tehetünk, tudnélik. Jakab nem csak ilyen kemény szavakat mond ezeknek a hívő testvéreknek, hanem mindegyik szava mellett ott van valami bátorító, valami kegyelmi ígéret. Ez rendkívüli dolog. Mint hogyha nem csak, hogy így mondjam, föl akarná pofozni a hívőket, átvitt értelemben, hanem mint hogyha elkezdeni őket simogatni, hogy de, várjatok. És akkor ilyeneket mond, hogy mert az 5. versben féltékenyen kívánja Isten a lelket. Kicsit más az eredeti szövegnek a pontos fordítása, nem az, amit itt a Károliban olvasunk. Irítségre kívánkozik a lélek, nem? Féltékenyen kívánja Isten a lelket. Ami az emberben lakik, az a lélek, amit Isten teremtett, az az Isten, és Isten azt kívánja. Féltékenyen kívánja a mi életünket, a mi lelkünket az Isten. Hívő testvérek, mondja az apostol. Hát közeledjetek hozzá, mert az Isten vágyik utánatok. Féltékeny Isten, aki nem akar, hogy ti másoké legyetek, vagy az önmagatoké legyetek, azt akar, hogy a tiei, ti az övei legyetek egészen, osztatlan szívvel. Közeledjetek hozzá, mert kíván benneteket. Veletek akar lenni. És azt mondja utána, Isten a kevélyeknek ellen, de az alázatosaknak kegyelmet ad. Megint ez a biztató ígéret. Az alázatosoknak, hát alázzátok meg magatokat, mert az alázatosoknak kegyelmet ad. Ő megbocsát, ő örömmel fogad, ahogy a tékozló fiút fogadta az apja. Amikor jött vissza a rongyaiba, a fia volt, hát a fia volt neki. Az nem egy idegen volt, hanem a fia, és fut elé, és öleli át. Feltétlen szeretettel megbocsátva neki. Nincs jobb, mint a kegyelem. Az Istennek ez a feltétlen megbocsátó szeretete, amivel fogad benneteket. Tehát közeledjetek hozzá, így fogad. És azt mondja, közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Nem arra kell számítanotok, hogy majd elutasít, hogy távolságtartóan fogad, hanem közelebb jön. A tékozló fiúnál is ott van ez a mozzanat, hogy jön haza a fiú, az apa ott áll a kapuban, és elé fut, ugye olvassuk a tör, elé fut a fiának. Fut az úton az ő fia elé Jézus példázatában. Én csodálatos ez, közeledni fog hozzátok, ha jöttök a rongyaitokba, bűnbánattal, a könnyeitekkel, a megbánással a szívetekbe, hogy ti nem akartok már ott maradni, itt akartok lenni, vele akartok lenni, így fog fogadni. Noé kinyúlt a galambér, ami visszatér a bárkához. Milyen szép ez Mózes első könyvének. A galamb nem találta lábainak nyugvóhelyet, és visszatért hozzá a bárkába. Mert víz volt az egész föld színén, ő pedig kezét kinyújtván, kezét bevevé azt a bárkába. Ugye milyen az Istennek ez a kegyelmes mozdulata. Bevesz magához a bárkába. Alázzátok meg magatokat, mondja az újabb biztatást, és fölmagasztal titeket. Fölmagasztal, fölemelt titeket, és megdicsőít benneteket. Az örök életre is megdicsőít, de itt a földön is. És nagy örömre juttat a szomorúságon keresztül, a mélységen keresztül. Testvérek, milyen sok apró kis ígéret. Mint egy kis illatos virágszál lenne, hogy csokorba kötjük. Te azt mondaná az apostol, hogy hát, közeledjetek már ehhez az Úrhoz, aki szeret benneteket, aki szeret, vajon ez csak Jakab szava? Nem Jakab szava, ez magának, Istennek a szava, aki az ő ítélete után az ő kegyelmével édesgeti, az ő szeretetével édesgeti vissza magához a saját gyermekeit, a saját híveit. Ott bujkál ez a vonzó szeretet az Istennek ezekben a drága ígéreteibe, testvérek, ami elhatol minden távolságon keresztül. A tékozló fiút is elérte az atya szeretete a legnagyobb távolságban. És azt tudta, hogy vonz haza az atya, szíve az atya háza. És ment ő is, és mehetünk mi is, testvérek. Olyan döbbenetes mélységet fest le itt az apostol, ugye, hogy hova jutottak a hívők, és lehet, hogy mi is pontosan abban a döbbenetes mélységben vagyunk, távol az Úrtól, de még abban a mélységben is elhatol az atyánknak a szeretete, Krisztusunknak a szeretete. És azt mondja, hogy de jöjj vissza, közeledj oda én hozzám. Egyszer megint fiatal koromban olvastam egy történetet egy lányról, aki elment otthonról. Fiatal nő elment otthonról, az édesanyjával élt, egyedül az édesanyját otthagyta, és éveken keresztül az édesanyja nem hallott semmit a lányáról. Éveken keresztül, illetve amikor hallott, akkor azt hallotta, hogy elzüllött a lánya. Teljesen elzüllött. És már teltek, múltak az évek, és az anyuka már teljesen megöregedett. Egy kis töpörödött vén öregasszony lett. És akkor azt gondolta, hogy még mindig nem jön haza a lányom. És akkor saját kezüleg csinált ilyen kis plakátokat, amire annyit írt fel, hogy jöjj haza, anyád vár. És ezt a kis papírlapocskát, amit a kezeivel írt, ezt elvitte a különböző helyekre, aluljárokba, meg egyéb helyekre, ahol úgy gondolta, hogy a lánya megfordulhat majd. És mindenhol kiragasztotta. És aztán várt, és egyszer csak zörgettek. A lány ott állt az ajtóba, ugyanúgy, mint a tékozló fiú annak idején, rongyokba,
megszégyenülve, elrontott élete. És amikor hazajött, akkor nem az volt, hogy na, hol jártál ennyi ideig? Ja, te hova jutottál? Jaj, hogy... hanem átölelte az édesanyja. És kiderült, hogy ez a hívó jel meglátta a lány, és fölismerte, hogy ez az anyja, csak az anyja lehet. Ment haza. Testvérek, a szeretet az a haza hívja, hazavonzotta ezt a lány. És ugyanígy, testvérek, az Istennek a szeretete is visszavonza magához a hívőket. A hívőket, testvérek, még a hitetleneket is hívja, még a hitetleneket is el tudja az Isten szeretete érni abban a mélységben, ahol vannak. De a hívőket is, és mind a kettőt a szeretetnek azzal a jelével éri el, amit a keresztnek nevezünk. A kereszt az Isten hívó jele, testvérek. Ez az ő plakátja, amit ide tett ebbe a világba. És azt mondta, hogy én szerettelek téged, és most is szeretlek, feltétlen szeretettel és örök szeretettel. És közeledj már hozzám, te hitetlen és te hívő is. Mert a tárt karjaimba fogsz futni. Az én kegyelmem a tied, az én szeretetem örökre a tied. Legyőzheti-e, testvérek, a hívő szívünket, a nagyokos hívő szívünket, a dogmatikusan beiskolázott hívő szívünket? Legyőzheti-e az Istennek ez a vonzó szeretete? Végül az utolsó gondolat, hogy mik az engedelmességünknek a következményei. Hát, testvérek, csodálatos következményei vannak. Ha mi engedünk az Isten hívószavának, és hazatérünk a mi kegyelmes Urunkhoz, akkor nekünk jó lesz. Jó lesz nekünk. Ezt idézem a 73. Zsoltárból, ahol Aszáf, az öreg zsoltáros ezt írja, az Isten közelsége oly igen jó nékem. Az Isten közelsége oly igen jó nékem. És előtte ezt mondja, én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet, fogod az én jobb kezemet, tanácsoddal igazgatsz engem, és aztán a dicsőségedbe fogadsz. Pont úgy, mint a fogadó igén is, Izrael népét. Fogod az én jobb kezemet, tanácsoddal igazgatsz, és dicsőségedbe fogadsz engem. Az Isten közelsége milyen jó nekem, mondja az a zsoltáros. Milyen jó ez. És mi nem mondhatjuk, testvérek, ha ott vagyunk az Úr közelébe, hogy jó nekünk? Jó, mert velem vagy. Mert fogod a kezemet, mert vezetgetsz a te dicsőséges jelenlétedbe, és ez bizony jó. Önmagadért is jó, mert a te közelséged az jó, mert te vagy a szeretet, és belőled a szeretetet kapom. Mert te vagy az erő, és belőled erőt kapok. Mert te vagy a békesség, és belőled békességet kapok. Mert jó, hogy itt vagy. Mert van kivel megosztani a bajomat, a gondomat, a félelmeimet. Ha tanácstalan vagyok, van kitől tanácsot kérnem. Ha elesnék valamiben, van, aki fölemeljen és bekötözze a sebeimet az ő kegyelmével. És egyszerűen jó veled lenni. Itt a földi életben is, Uram. Az Isten közelsége oly igen jó nekem. A távolsága nagyon nem jó nekem, de a közelsége nagyon jó nekem. És nem csak itt a földön jó nekem az Úr közelsége, hanem ha meghalok, ott is jó lesz, mert ott is hozzá megyek. Ott is az Úr közelébe leszek. És ott is ezt fogom mondani, hogy az Úr közelsége, ó, mi jó én nekem. Milyen jó én nekem. Az örök életben senki sem fog keseregni, meg sírdogálni, hogy jó, hogy kerülhettem én ide. Mennyire elrontottam a dolgokat, hogy ide jutottam. Az Úr, legfeljebb örömünkbe fogunk sírni, az Úr közelsége jó lesz nekünk, testvérek. Mindennél jobb, és elképzelhetetlenül jó lesz nekünk. Spurgeon azt írja, legyen életünk fő célja az Istenhez való közeledés. Aki ezt teszi, az mindent megtett. Ha embertársainkhoz közeledünk, ők hamarosan megúhatnak és elhagyhatnak minket, de az Urat keressük, megtapasztaljuk, hogy ő nem változik irántunk, hanem egyre közelebb jön hozzánk, és egyre teljesebb és boldogabb közösségre lép velünk. Segítsen minket az Úr, testvéreim, mindezt megtapasztalhassuk és átélhessük minden napon folyamatosan. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy a fiadban, a Krisztusban egészen közel jöttél hozzánk. Hiszen eljöttél erre a földre, fölvéve a mi testünket, vállalva a mi elesettségünket, a mi bűnünket, istentelenségünket, vállalva vétkeinket, vállalva kárhozatunkat, leszálltál életünk a poklok mélységébe. Köszönjük, hogy egészen közel jöttél hozzánk, és ezzel kifejezted, hogy végtelenül szeretsz minket. Könyörülj meg rajtunk, hogy mi is közelebb mehessünk te hozzád. Mindig közelebb. Tudjuk, hogy soha nem érhetünk el téged. Soha nem érhetünk el téged itt a földi életünkben. És igazából, ha a mennybe kerülünk, ott sem tudunk téged teljes mértékben kiismerni és bírni. De mindig közelebb kerülhetünk hozzád. Nincs az, hogy már elég közel vagyok. Soha nincs az, hogy most már megállhatok, mert közelebb nem mehetek. Segíts bennünket, Urunk, hogy folyamatosan napról napra ott lehessen a mi szívünkben is ez a vágy, hogy a mi szerető Urunkhoz, megváltónkhoz, Istenünkhöz egyre közelebb kerüljünk. Köszönjük néked az intéseidet, és köszönjük néked a bátorító ígéreteidet, kegyelmes szavaidat. Kérünk téged, hogy hadd legyen mindennek foganatja a szívünkben. Hadd menjünk egytől egyig közelebb hozzád. Kérünk arra, hogy áld meg most a mi szívünket, életünket, áld meg gyülekezetünket, áld meg családjainkat, könyörülj meg, Urunk, az országunk népén, könyörülj meg ezen az egész helyzeten, úgy a politikai, mint gazdasági helyzeten is, de a vallási helyzeten is. Könyörülj meg, és adj ennek a mi népünknek kiutat ebből a nyomorúságból. Add, hogy a nyomorúságában a kiút az elsősorban hozzád vezessen. Hadd közeledjen a mi népünk, Urunk, te hozzád. És kérünk, hogy te pedig közelíts a népünkhöz, és könyörülj meg rajtunk, és adj nekünk istenfélő vezetőket, bölcs vezetőket. Adj nekünk jó politikusokat, jó gazdasági vezetőket is, ha kedves előtted a kérésünk. De adj nekünk bölcs lelki elöljárókat, hívő embereket, akik az evangéliumról, Krisztusról, rólad beszélnek ennek a népnek. Kérünk téged arra, hogy emelj föl bennünket ebből a nyomorúságból, a te kegyelmedből és szeretetedből. Hadd imádkozzunk hozzád a gyászoló testvéreinkért, azért a lelkipásztor testvérünkért, aki az elmúlt héten búcsúzott az ő kedves feleségétől. Kérünk, hogy vigasztald meg őt, légy közel hozzá. Kérünk a kórházban lévő testvéreinkért, különösképpen is azért az idős asszony testvérünkért, akit megműtöttek az elmúlt héten. Kérünk, hogy vondd magadhoz az ő szívét, lelkét, és áld meg őt közelségeddel, vigasztalásoddal, erőddel. Köszönjük neked, Urunk, hogy rád bízhatjuk magunkat, a te hatalmas, szerető és szent kezedre. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek! Hirdetem a testvéreknek a következőt. Az elmúlt héten halottunk volt, kicsit a saját halottunknak tekinthetjük Zakar Ödönné testvérünket, Kati nénit, aki az elmúlt héten elhunyt, temetése pénteken volt 14 órakor Hódmezővásárhelyi református ótemplomból, illetve aztán a makói református temetőben. Az örök élet reménységével, a viszontlátás hitével búcsúztunk tőle. Mindig, amikor Ödi bátyánk itt volt és hirdette itt az igét, akkor ő is itt volt vele. Csöndesen ott ült hátul. És a gyülekezeti heteinkről ismerhettük az ő kedves alakját. Csöndes, szelíd lelkű asszony volt. Szerették nagyon egymást. Váratlanul és csöndbe elszólította őt az Úr. Hát emlékezzetek meg imádságaitokban Ödi bátyánkról, hogy adjon neki az Úr erőt és békességet, vigasztalást ezekben a nehéz napokban. Hirdetem a testvéreknek azt, hogy a jövő héten gyülekezeti alkalmainkat megtartjuk Isten segítségével. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Külön szeretném elmondani, hogy szerdán a felnőtt konfirmációi óra most elmarad. Nem vagyok itthon, tehát a szerdai felnőtt konfirmációi oktatás az elmarad, a többi alkalom viszont rendben meg lesz tartva. A felnőtt konfirmandusok azok tanuljanak tovább két résszel. Maguktól is tanulhatnak. És a következő héten majd, ha Isten segít minket, akkor átnézzük és átbeszéljük az eheti penzumot. Kérdetem a testvéreknek azt, hogy Ács Péter testvérünk megjárta Nagysolymost, és ott azt mondták, hogy szeretettel várják a gyülekezetet az idén is. Az erdélyi kirándulás ideje, vagy testvérgyülekezeti látogatásunk ideje az júniusban lenne. Az eredeti gyülekezeti terv szerint június 4-től 7-ig, ha jól emlékszem. Ki is tettem egy papírt, jelentkezési ívet, hogyha valaki szeretne feliratkozni, az feliratkozhat. Nem tudom, hogy a választásokkal mi lesz. Lesznek-e Magyarországon választások, vagy nem lesznek? Európai Uniós az pont lesz, pont azon a hétvégén lesz. Most én már a másikra gondoltam, hogy hát ha a másik is lenne, mármint hogy a belpolitikai választás, de nem tudom, hogy az lesz-e vagy nem lesz, nem tudja senki. Nem tudom, lehet, hogy emiatt a dolog miatt itt egy kicsit az időpontba változtatni kell, de most, mivel olyan bizonytalan ez a dolog, ezért most maradjunk ennél. Legfeljebb az erdélyi testvérekkel beszélünk erről, mert lehet, hogy egyeztetni kellene itt a dolgokban, mert van nyilván közöttünk is, aki mindenképpen szeretne szavazni most. És biztatom is a testvéreket, hogy szavazzanak, ha erre sor kerül. Minden esetre most, aki úgy gondolja, hogy abban a magasságban valahogyan szeretne mindenképpen eljönni velünk, írja föl a nevét, a címét, elérhetőségét, legalább telefonon, és azt, hogy tud-e autót hozni, vagy nem. Lássuk, hogy hányan lennénk. Végül pedig azt hirdetem a testvéreknek, hogy a gyülekezeti pénztárunk, ha nincs is romokban, de gyengélkedik, azért, hogyha valakit az Isten lelke indít, akkor most ne az építkezésre adja a pénzt, hanem éppen a másik oldalt erősítsük egy kicsit, hogy Szilva László testvérünk ne aggodalmaskodjon itt a pénztárral kapcsolatban is, és ki tudjuk fizetni tényleg a számláinkat. Továbbra is hordozzuk a gyülekezetünknek a templom építési szándékát. Hát egyre bizonytalanabbá válik, őszintén megmondom, az én szememben ez a dolog az idénnel kapcsolatban, mármint hogy az idén meg tudnánk ezt csinálni. Nem tudom, hogy mi lesz itt. Szóval nem látok én se a jövőbe, egyikünk se lát a jövőbe, és alaposan kell a presbitériumnak ezt a dolgot vizsgálgatnia, és az Úr előtt hordoznunk. Hát most leginkább azt hiszem, hogy ezt kell tennünk, hogy az Úr előtt hordozzuk ezt a dolgot, hogy mit tegyünk, hogy tegyünk ebben az ügyben, a kialakult helyzetre tekintettel. Hát adjon nekünk az Úr tényleg bölcsességet, és legyünk hozzá közel, hogy tanácsot adhasson, és megérthessük az ő útmutatását ebben a mostani időben. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, a záró énekünk a 258. ének, 258. Énekeljük el az első és 5. és 6. verseit. Tehát az első, valamint 5. és 6. verseit. Az első verse így kezdődik, fohászkodom hozzád, Uram, Istenem, majd tehát az 5. és a 6. verseit énekeljük. Aztán pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt mondjuk el.
Thank you.
Áldás békesség.